Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához hétfő délelőtt. A választási iroda tájékoztatása szerint az első urna Jerevánból érkezett, kevéssel reggel 8 óra után. Ezen a külképviseleten 26-an szerepeltek a névjegyzékben, és valamennyien le is adták szavazatukat. Hétfő délelőtt 11 óráig a Bécs, Kairó, Pozsony, New York, Jereván, Kolozsvár, Hongkong és Csíkszereda külképviseleteiről összesen 21 urna érkezett be a Nemzeti Választási Irodához. Ezekben 7787 szavazat van. 149 külképviseleten szombaton és vasárnap 90730 magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szavazhatott. Közülük 84749-en el is mentek szavazni. A külképviseleteken nem számolják meg a voksokat, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol választókerületenként szortírozzák, és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületbe. A legkisebb 59 szavazat különbség Zala vármegye 2. számú egyéni választókerületében. Itt jelenleg a Tisza párt jelöltje Varga Balázs vezet, a Fidesz-KDNP jelöltje Nagy Bálint előtt. Tolna vármegye 3. számú választókerületében 138 szavazattal vezet Süli János, Fidesz-KDNP, Cseh Tamás, Tisza előtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú Nyírbátori választókerületében pedig 174 szavazattal vezet Simon Miklós, Fidesz-KDNP, Barna Szabó Tímea, Tisza előtt. Sulyog Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését. Ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra. Szólította fel a választáson győztes Tisza párt elnöke az államfőt hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. Mindenhol kőkeményen, de nagyon őszintén a magyar érdeket fogom képviselni, jelentette ki Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke budapesti nemzetközi sajtótájékoztatóján. Kiemelte, mindig a magyar emberek érdekét fogom képviselni, Strasbourgban is és Brüsszelben is, de ugyanezt fogom tenni Moszkvában, Berlinben, vagy éppen Washingtonban, vagy Pekingben. Hangsúlyozta, Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unióban. Szeretném minden magyar embernek és a világ minden részének üzenni. Magyarországon senki nem akar háborút. Magyarország a béke pártjánál, a Tisza kormány a béke kormánya lesz. Erről szintén a Tisza párt elnöke Magyar Péter beszélt budapesti nemzetközi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, mi szolgálatnak fogjuk fel a politikát, és alapvetően visszahozzuk a politikát az emberekhez. Magyar Péter kiemelte, a felálló Tisza kormánynak rengeteg feladata lesz. Az első, hogy elfogadják a korrupció ellenes intézkedéseket. Elindítják Magyarország csatlakozását az Európai Korrupció ellenes ügyészséghez, felállítják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy 8 évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök. A változás örömünnep, ma nem egy másik országra ébredtünk, hanem arra, ami a sajátunk, a miénk, mindannyiunké, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Budapest kétharmada a változásra szavazott, mert a változás mindig Budapestről indult ebben a hazában, és csodálatos, hogy most kijárott Magyarország egészére. Gratulálok, köszönöm, fogalmazott Karácsony Gergely bejegyzésében. Végül az időjárásról. Kedden alapvetően felhős idő várható hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, de a nyugati határ mentén akár tartósan borult lehet az ég, míg a legtöbb napsütésre az ország északkeleti harmadában van kilátás. Főképp a nyugat-délnyugat Dunántúlon fordulhat elő kevés helyen zápor. A keleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mindig az a vesztes, ki többet vár, mint amennyit az élet felkínál. Szívem tét, csak érte dobban, hát mire vársz, hát kire vársz? Mesebeli herceg ma nincsen már, nem bolyomba fák közt a kék madár. Ne szeress más, ne keres olcsó varázs. Aki hamar és sokat akar, az célba nem ér. De akit a szív hal, ritmusa hív, az vidáman és boldogan él. Keresed a párod, oly régen már, közben meg se látod, ki téged vár. Aki évek óta új híven nyomodba jár, minek siet tovább, miért nem szeret engem hát?
Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. április 13-a hétfő van. Adásunk tartalma. Beszélgetés az isteni irgalmasság ünnepéről. az Egri Nagyeget Hegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba poroszlói plébános atyát. Tegnapi nap ünnepeltük az Isteni Irgalmasság vasárnapját, illetve nagypéntektől az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombatig imádkoztuk az Isteni Irgalmasság kilencedét. Hiába vagyunk az ünnep után, fontos az, hogy szóljunk erről, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri ennek az ünnepnek a tartalmát, ezt a rózsafüzért, és azért gondoltuk, hogy most Csaba atyával erről fogunk beszélgetni. Isteni Irgalmasság ünnepe, Isteni Irgalmasság vasárnapja. Mit jelent tulajdonképpen maga az irgalom kifejezés?
Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezzel a nagyon fontos, sőt, az egész létünket meghatározó fogalommal, valósággal, az Isten irgalmassággal kapcsolatban most itt lehetek, és hogy erről beszélhetünk. Valóban, hogyha az Isten irgalmasság tisztelete, az Isten irgalmasság kilencede, rózsafűzére, hirdetése, terjesztése olyannyira fontos, akkor először is az irgalmasság fogalmát kell tisztáznunk. Nézzük az etimológiáját. A mindennapi felfogás, hát ha azt halljuk, hogy irgalmasság, ugye tisztelt rádió hallgatók, akkor mire gondolunk, vagy mit a részvétre, a segítőkészségre, a megbocsátásra, ezekkel azonosítják az irgalmat. Ugye sokszor színdarabokban halljuk, hogy esedezik a halálra ítélt, vagy egy-egy áldozatnak szánt ember, hogy irgalom, irgalom, könyörület, könyörület. A magyar értelmező szótár szerint az irgalom segítő, könyörület, szánalom, megbocsátás. Van egy finom distinkció a magyar értelmező szótárban, tehát nem egy vallási írásban, vagy vallásos könyvben, az irgalmasság pedig tevékeny szánalom. Hát itt már van egy szép megkülönböztetés. Most bibliai értelemben többet jelent, az érdemtelen gyengének a felkarolása, szeretni azt, aki nem szolgált rá a szeretetre, szeretni azt, aki visszautasította a szeretetet, szeretni az érdemtelent, keresni vele a kapcsolatot, segíteni és támogatni mindaddig, amíg az érdemtelen véglegesen el nem fogadja, vagy vissza nem utasítja a szeretetet. Tehát mindent megtenni azért, aki érdemtelen. Egyébként e gondolatokkal kapcsolatban mindenképpen meg kell említenem, hogy ezek Előd Istvánnal kapcsolatosak. Második János Pál pápa így ír az irgalmasság bibliai tartalmáról. Na most Szent Második János Pál pápa megkerülhetetlen, majd ezt fogjuk hallani a későbbiekben is. Amikor az ószövetségi könyvek az irgalmat meghatározzák, többnyire két kifejezéssel élnek, melyek között igen finom jelentésbeli különbség van. Elsősorban a hesed szót használják, amely a jóság szívbeli érzületét jelenti. Az irgalom másik szava az ószövetség nyelvéből a rahamin. A hesed jelentésétől egész kicsiben különbözik csak. Amíg ugyanis a hesed az önmagához való hűséget és a szeretetben adott ígéret kötelezettségét világítja meg, és ezek joggal tekinthetők férfias tulajdonságoknak, addig a rahamin már eredetében az anyai szeretetet jelzi, a rehem anya méhet jelent. Ez gyönyörű. Abból a kezdettől fogva fönnálló és mélyrató kötelékből, sőt összeköttetésből, amely az anya és magzata között létezik, egész különleges kapcsolat, egyedülálló szeretet származik. Az Ószövetség nyelvében más kifejezéseket is találunk, amelyek az irgalmat jelzik, a Septuaginta, Ugye a 70-es görög fordításában kevesebb az irgalmat jelző szavak fajtája, mint a héberben, vagyis nem jelzik azokat a finom különbségeket, amelyeket az írás ősi nyelve jelzett. Az új szövetség azonban abból a gazdagságból és mélységből lép tovább, melyet az Ószövetség mutatott. Tömören és hát célra terően fogalmazzunk, ha kimeríthetetlen is ez a tárgykör, az irgalmasság. Ugye, ami nagyon jellegzetes, hogy az első János levél 4. fejezet 8. verse szeretet az Isten. Tehát szeretet az Isten. Aztán többször találkoztam már papnövendék koromban azzal a meghatározással, hogy a kérdésre adott megállapítással, hogy miben fejeződik ki leginkább Isten mindenhatósága, és hát itt az újszövetségi szentírásra alapozunk leginkább, meg az Úr Jézus Krisztusra, akit ugye elküldött az Atya, és ezzel nyilvánította ki az irgalmasságát a leginkább, ami megmentésünkért küldt el. Miben nyilvánul ki Isten mindenhatósága? Az irgalmasságában. Tehát abban, hogy az Isten irgalmas. Úgyhogy ez nem csupán egy az ő attribútumai, a tőle elválaszthatatlan tulajdonságai közül, hanem az irgalmasság az mint egy a legkifejezőbb. Az irgalmasság, szabad mondani, ami emberi értelmünk számára az ő tulajdonságainak az összefoglalása. És ugye milyen szép, hogy amely biztonságot, szeretetet érez a magzat az anya mélyben, az az ős biztonság van az ember és az Isten kapcsolatában. Tehát ez csodálatos. Ebbe gondoljunk bele. Eszembe jut a 130. vagy más számozás szerint a 129. Zsoltár. Szemléljük csak, testvéreim, tisztelt rádióhallgatók, ezt a képet, hogy mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem benned úgy pihen. Mindannyian egy erre az ős biztonságra, erre a léleknek, erre a kifejezhetetlen szavakba nem önthető békére vágyunk, és ezt csak az Isten irgalmassága tudja megadni. Úgyhogy ezt így tudnánk megfogalmazni, hogy az irgalmasság az, amit megtapasztaltunk az anyamében, de még természetesen ez sem fejezi igazán azt a szeretetet, azt a ragaszkodást, az atyának azt a felfoghatatlan jóságát, hogy a végtelenül szeretett fiát adja értünk porszem bűnös bűneinkbe visszahulló hálátlan emberekért. Nagyon érdekes.
Hogyan alakult ki az isteni irgalmasság vasárnapjának az ünneplése, mi ennek a története?
Szent II. János Pál pápát említettem, és ő többször foglalkozott már azzal, hogy az isteni irgalmasságnak külön ünnepet kellene adni. Na most viszont, ha ezt megemlítettem, akkor kihagyhatatlan az ő egyik művének a megemlítése, a Dives in Misericordia, amit 1980. november 30-án írt, enciklika, pápai enciklika, ugye az nagy jelentőségű mű, azt jelenti, hogy az irgalomban gazdag Isten. Tehát ugye, hogy valamiképpen Istennek ez a legjellemzőbb vonása. És akkor most idézek a Szentatyától, Szent II. János Pál pápától, az egyháznak legfontosabb teendői között kell számon tartania, szüntelenül, de mostanában különösen is, hogy hirdesse is, beoltsa az életbe az irgalom misztériumát, amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg. De ez a misztérium nem csak a hívők közösségéből álló egyház, hanem bizonyos értelemben minden ember számára is egy másfajta életprincipiuma, egy másfajta életnek az alapköve, a tartószlopa, a forrása, mint amilyet az ember tud kialakítani, aki a benne működő hármas kívánság hatalma alatt áll. Tehát ugye a hármas kívánság, ugye a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevéssége, tehát a bűnre való hajlam bennünk van, és hát Istennel mi nem versenyezhetünk idézőjelbe téve a tekintetben, hogy van az irgalmasságnak egy olyan misztériuma, titka, amit csak a jó Isten tud kinyilvánítani, kinyilatkoztatni. Az isteni irgalom misztériumának hirdetését és megvalósítását, valamint a szüntelen imádságot irgalomért az egész világ számára, melyekkel Szentatyánk, II. János Pál pápa megbízta az egész egyházat, szolgálja Szent Faustina nővér élete és küldetése. 1905-ben született Lengyelországban, Lódz melletti Glogoviec faluban, Stanislav Kovalski és felesége Marianna 10 gyermekes családjának harmadik gyermekeként, gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte. Iskolába alig 3 évet járt, 10 éves leányként elhagyta otthonát és gazdag családokhoz ment szolgáló leánynak. 20 éves volt, mikor belépett az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációjába, amelyben Mária Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben tevékenykedve. Élete, amely látszólag nagyon egyszerű, egyhangú és szürke, az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta. Gyermekkorától fogva szeretett volna nagy szent lenni, és következetesen törekedett is erre együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét felajánlotta áldozatként a bűnösökért. Szerzetesi életének éveit ezért a sok szenvedés és a rendkívül mélységes misztikum jellemezte. És ez az egyszerű, de Istenben határtalanul bízó szerzetes nőhöz intézte Jézus e megdöbbentő szavakat: ószövetségi népemhez profétákat küldtem villámokkal és mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. Tehát ez a napló, a híres napló, mert keletkezett az Úr Jézus és Faustina nővér beszélgetéséből, aki 33 évet élt, tehát krisztusi korban halt meg, egy nagyon szép könyv, és ez a napló címet viseli. Faustina nővér küldetésének lényege abban áll, hogy újra felidézte a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot Isten irgalma szeretetéről, minden ember, még a legnagyobb bűnös iránt is. Hogy megismertesse az Isten irgalmasság kultuszának új formáit, kezdeményezett egy világméretű mozgalmat az Isten irgalmasság tisztelőiből és apostolaiból, amely a vallásos élet megújulására vezet e kultusz szellemében, vagyis az evangéliumi gyermeki bizalom Istenben és a felebarát iránti tevékeny szeretet szellemében. Faustina nővér, aki teljesen felemésztett a tuberkulózis és kimerítettek a szenvedések, melyeket áldozatként vállalt a bűnösökért, a szentség hírében halt meg Krakkóban 1938. október 5-én, alig 33 évesen. Most 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, a római Szent Péter téren II. János Pál pápa a boldogok sorába emelte. Másnap az általános audiencián ezt mondta: Isten megszólított bennünket boldog Faustina Kowalska nővér lelki gazdagságán keresztül, ő adta át a világnak az isteni irgalmasság nagy üzenetét, és arra bíztat minket, hogy teljesen hagyatkozzunk rá a Teremtőre. Isten különös kegyelmet adott neki, hogy megtapasztalja az ő irgalmát, misztikus élmények és kontemplatív, szemlélődő ima rendkívüli adományán keresztül. 2000-ben Szent II. János Pál pápa úgy rendelkezett, hogy húsvét második vasárnapján legyen az Isten irgalmasság ünnepe, mert azt mondotta, hogy a 21. század és ezzel a harmadik évezred az isteni irgalmasság jegyében fog telni.
Az isteni irgalmasság rózsafüzérét itt a rádióban is imádkozzuk péntekenként 3 órától, ugye Jézus halálának az órájában. Mi ennek a különlegessége, mi ennek az üzenete ennek a rózsafüzérnek?
A rózsafüzérnek nagy fontossága van, nagy hibát követnék el azonban, ha nem beszélnék még egy fontos dologról. Említettük a naplót, említettük Faustina nővért, említettük a Jézussal való bensőséges kapcsolatot, nagyon-nagyon sokszor beszélgettek egymással. Kezdetektől azt mondta, ami a nővért nyugtalanította, és azt mondta, hogy képtele rá, hogy fesd meg a képemet. Tehát az Isten irgalmasság képe, amit aztán sikerült is megtennie Isten határtalan irgalmával, ezt mondhatjuk a nővérnek, és azzal a felirattal, hogy Jézus ufám Tobia, az a lengyel eredeti, ugye, és mi azt mondjuk, hogy Jézuson bízom benned. Na most a rózsafűzérbe ezt már bele is fűzhetjük, mert a rózsafűzér az a következőképpen néz ki: mi atyánk, üdvözlégy, aztán a hiszek egy, ennek a rövidebb formája, tehát az apostoli hitvallás, és azután van egy imádság: örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, és aztán 10-szer mondjuk el, hogy Jézus fájdalmas szenvedésért, vagy kínszenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak, és azután megint jön az, hogy örök atya, megint 10-szer, ez az imént említett ima, és ez tulajdonképpen ugye így egy rózsafüzér, de jóval rövidebb, mint a hagyományos szentolvasók, 10 perc alatt elvégezhető. Különösen akkor fontos ezt megtennünk, hogyha meg tudjuk tenni, hogyha péntekenként délután 3 órakor Jézus kereszthalálának az órájában megtesszük, mert az meg az Isten irgalmasság órája. Tehát minden péntek délután 3 óra, sőt, hát bizonyos értelemben minden nap délután 3 órája, nagy péntek délután 3 órájáról egy kicsit vetítve, ugye az Isten irgalmasság órája. Ezt is fontos elmondani. De az egésznek az az értelme, és az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is említsük meg, 2 dolog az értelme: hogy növekedjék a bizalmunk Istenben, és hogy az irgalmasságát befogadva, arról tanúságot téve, legyek irgalmas magammal, és legyek irgalmas az embertársammal. Ez ennek az isteni irgalmasság tiszteletének a lényege, ezt kell hirdetnünk, és erre biztatok mindenkit, hogy ezt terjesszük, amerre csak járunk.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba poroszlói plébános atyának ezt a beszélgetést, és még egy idézetet én is idehozok Faustina nővér naplójából. Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körül öleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.
Bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. És te megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked. Tudom, hogy nélküled nem életed. Bízom benned, igazságos Úr vagy. Bízom benned, irgalmas jó. Lát, hallott hangom, lágy ne szét. Kérlek, szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled. Tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy. Bízom benned, irgalmas jó. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó.
az Egri Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. A felek közös célja a Szentkereszt Kápolna építés történetének feltárása, dokumentálása és bemutatása. Az aláírással a felek vállalták az eddig is mintaértékű együttműködés folytatását. A 2026. év kiemelt feladata a teljes felületű régészeti feltárás, illetve az állagmegóvási munkálatok előkészítése. Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját kérdezzük.
Korábban is már együttműködtek a Nagyeged Kápolna feltárásán. Most mit írtak alá, hogyan folytatódik ez az együttműködés?
2023-ban született a Kapterkő Egyesülettel a korábbi megállapodásunk, ami tulajdonképpen a kápolna kutatásával, illetve az ott előkerült régészeti leletek és a megtudható építészet és művészeti információknak a diszeminálásával kapcsolatban egy olyan együttműködést jelentett, ami részben kiállításokban, részben konferenciában, illetve későbbi közös kiadványok megjelentetésében egy együttműködést irányzott elő. Ezt egyébként mi nagyon komolyan is vettük, és a következő években nagyon sok szép eredménye is volt ennek. 23-ban, 25-ben közös kiállításokat hoztunk létre itt a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében, mindig aktuálisan a kápolna kutatásának legfrissebb információiról, és 2024-ben egy közös workshopot is rendeztünk. És mindezek a munkák mindig megtűzdelve a helyi régészeti ásatással és közben a pályázati feladatokkal, hiszen a Dobó István Vármúzeum a Nemzeti Kulturális Saraknál minden egyes alkalommal pályázott is ezeknek a projekteknek a megvalósítására. Eljutottunk arra a pontra, amikor már olyan nagymértékű, látható és fantasztikus leletanyag, illetve épület részlet került elő, amelynek már a megmentése és a bemutatása egy nagyon komoly projekté vált. Emellett természetesen nagyon nagy szervező munka kellett a közösségi régészeti munkálatok megszervezéséhez, és ekkor döntött úgy a Kapterkő Egyesület, és kért bennünket is fel arra, hogy egy újonnan megalakuló, csak a kápolna megmentésére és bemutatására létrejövő egyesülettel kapcsolatban is az együttműködést folytassuk. Egyébként én magam is alapító tagja vagyok ennek az új egyesületnek, tehát tulajdonképpen egy folytonosság van a régi egyesületi tagok, a közösségi régészetben résztvevők és az én intézményemnek a kollégái között, hiszen Rákóczi Gergely ásatásvezető régész kollégám és Valasa Kenikő régész kollégám is tagjai az új egyesületnek és természetesen a kutatásoknak. Most ennek az új együttműködésnek talán az egyik legnagyobb célja az, hogy a bemutatható romokat valamilyen módon szemléletesen, de mégis a romok megőrzését messze menőkig szem előtt tartó megoldás szülessen. Nyilván ehhez terveztetni szükséges, ez nagyon komoly, nem csak a kutatás, de az építészeti tervezés szintjén is, műemlékes tervezés szintjén is nagyon komoly együttműködésre van szükség sok szakág között, és hát ehhez komoly pályázati és komoly civil területről is gyűjthető erőforrásra van szükség. Úgyhogy ez egy nagyon nagy cél, a méltó bemutatás, a romoknak a látogathatóvá tétele, ami egy nyilván hosszú távú cél, ez nem két évnek a munkája lesz, hanem valószínű több, mert maga a terveztetés is azért több időt vehet igénybe, meg az engedélyeztetés, de nagyon bízunk benne, hogy el fogjuk érni ezt a célt.
Többször említették a sajtótájékoztatón, hogy közösségi kezdeményezésként kezdődött el az Egri Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolna megmentése.
Nagyon érdekes volt ez a történet, mert 2018-ban, amikor még csak a Nagyegedre vezető természetismereti tanösvénynek a megújítása, illetve egyáltalán létrehozása történt, akkor az egyik állomás pontosan a terepbejárások kapcsán ugye a kápolna területe volt, és már ekkor többen aktív természetjárók, akik egyébként a tanösvénynek a kidolgozásában, szövegek megírásában, kutatás, terepi kutatásban részt vettek, már nagyon-nagyon aktívan kezdeményezték, hogy de hát itt voltak a romok, és annyira jó lenne megtalálni ezeket a romokat. Tehát már akkor volt a Kapterkő Egyesületen keresztül egy civil érdeklődés a terület felé, a természetjárók irányából. És amikor ezt én még akkor Dobó István Vármúzeum munkatársaként, de csak együtt gondolkozva meghallottam, akkor ott volt bennem, hogy hát az az egy egyik legfontosabb feladatunk, hogy a legújabb információkat a város kutatásával kapcsolatban mi adjuk, és mi kutassuk, és mi gondozzuk ezt. És az akkor most éppen szülési szabadságon tartózkodó régész kolléganőmnek ezt először említettem, akkor rögtön elkezdtünk térképekben utána nézni, aztán Havasi Norberttel együtt levéltári anyagokban utána nézni a konkrét területnek, hogy meghatározzuk, pontosítsuk a kápolna helyét. És akkor gyakorlatilag egyfajta baráti társaság, amely a Kaptárkő Egyesületen keresztül a természetjárókat is magába foglalta, már aktívan gondolkodott, tényleg csak civilként, de én már azért a kollégáimat is bevontam és fellelkesítettem akkor, és aztán ugye Rácz Kristóf László révén már jött az első olyan gondolat, hogy hát hogy lehetne roncsolásmentes régészet eszközeivel, akár egy fotózással, egy drónos fotózással mégis valamilyen módon megtalálni, vagy legalábbis körülbelül a helyét meghatározni. És akkor, amikor ez megvolt, utána jött az első régészeti terepbejárások, akkor, amikor már Rákóczi Gergely kollégám, Valasakenikő kollégám is jelen voltak, és a Rákóczi Gergely kollégám régóta tagja egyébként közösségi régészetet szervező csoportnak, egy Facebook csoportnak, ahol megoszt nyilván információkat, szakmai információkat cserélnek az ottani közösséggel. És amikor először ez az ügy felmerült, mert tudtuk, hogy ez csak tanácsadás lehet, csak tudományos érdekből létrehozott társadás, tehát itt nem lesz nagy beruházás, itt nyilván az információ és a közösség, a város közösségének a gazdagítása lehet az elsődleges cél, akkor felvetette a lehetőséget, hogy ki az, aki szívesen kapcsolódik ebbe a kutatásba. Tehát több szálon indult, többféle társadalmi csoport kapcsolódott be ebbe, egyszerre a természetjárók, egyszerre a régészetet, a közösségi régészetet követők, egyszerre a saját kollégáim, akik saját emberi és szakmai lelkesedésükből is szerették volna, hogyha ez az ügy előre megy. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes spontán. Erre mondják azt, hogy szervesen, organikusan fejlődik valami, és talán ezek azok, amelyek látjuk a leghatékonyabbak.
Az Egri Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület 2026-ban adománygyűjtést szervez a teljes felületű régészeti feltárás, illetve állagmegóvás közösségi finanszírozása érdekében. Az adományozás közvetlenül az egyesületi számlaszámra történhet, a társas vállalkozások pedig a Kárpátok Alapítvány által számunkra biztosított elkülönített számlára küldhetik a támogatási összeget, mondta el Nemesné dr. Kis Tíme, az egyesület elnöke.
A Nagyegedhegyen található Szentkereszt kápolna feltárásáért létrehoztatok egy egyesületet. Mi konkrétan az egyesületnek az idei évre a célja?
Egyrészt teljes felületű régészeti feltárást tervezünk. Ez a Dobó István Vármúzeum szakmai felügyeletével és vezetésével fog megvalósulni, ahogy az eddigi feltárások is. Erre bizonyos pénzmennyiség áll a rendelkezésünkre, hiszen a projektet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta, és támogatja mind a mai napig, illetve a Dobó István Vármúzeum is. Viszont azzal, hogy teljes felületű feltárásra törekszünk, már nem elég az önkéntesek lelkesedése és fizikai ereje, hiszen gépjük földmunkára is szükségünk van kivitelezéshez. Ennek a támogatására indítottunk egy adománygyűjtést, illetve az állag megóvása is, hiszen ahogy korábban elhangzott, egy rendkívül impozáns méretű és falmagasságú, több mint 2 méteres falmagasságú épületről van szó, amelynek az állag megóvási munkálata is bizony komoly költségvonzattal járnak. Az idei évre 6 millió forintnyi adománygyűjtést tervezünk egyesületi szinten. Aki úgy érzi, hogy tud azonosulni ezzel a nemes céllal, annak az adományait köszönettel fogadjuk.
Milyen elérhetőségei vannak az alapítványnak?
A legegyszerűbben a remetekápolna.hu weboldalon keresztül tudnak tájékozódni, illetve megtalálni bennünket, és az ottani elérhetőségeken nagyon szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre is. Ez a weboldal egyébként minden fontos információt tartalmaz az épület kutatásával, illetve eddigi eredményeivel kapcsolatban.
Említette, hogy lesznek események, amiket önök szerveznek a városlakóknak, illetve érdeklődőknek, mert melyek ezek?
Az éves kiemelt projektünk természetesen a régészeti feltárás, ez május 4-e és 17-e között lesz esedékes. Végül a kulturális örökség napjain, szeptember 18-19-én szeretnénk ismét bemutatni az épületet az érdeklődőknek.
Régész kollégája említette részletesen a feltárásnak a részleteit, de azt is megemlítette, hogy a kápolnában található oltárképet ön találta meg. Milyennek a története jelenleg, ez hol látható, mit ábrázol, milyen állapotban volt, és most milyen állapotban van?
Most már kiváló állapotban van, de ez nem így volt, amikor megtaláltuk. Ennek a története pedig az, hogy levéltári forrásokból próbáltunk tájékozódni, hogy az épület felhagyása után mi történt a berendezési és felszerelési tárgyaival, és meg is találtam egy 1780-as kanonika vizitációban, azaz egyházlátogatási jegyzőkönyvben, amelyet Eszterházy Károly püspökünk rendelt el, és amely részletes adatokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy a hegyi kápolna berendezési felszerelési tárgyainak nagy részét átszállították a hatvani temető kápolnába. Savasi Norbert barátommal tettünk egy helyszíni szemlét, hogy mi az, ami rokokó jegyeket mutat, tehát nagy valószínűséggel az egethegyi kápolnához köthető, és így sikerült megtalálni több rendkívül izgalmas műtárgyat, többek között egy több mint 70 cm magas rokokó erekjetartót, egy fantasztikus kiképzésű filigrán munkát, illetve magát az oltárképet, ami akkor szegény, elég szomorú állapotban volt, feltekercselve, bekeményedve, úgyhogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem segítségét, támogatását kértük arra vonatkozóan, hogy megmenthessük ezt a festményt. Nagy örömünkre ők ezt a vállalták is, és tanrestaurálás keretein belül immár eredeti szépségében tudjuk bemutatni. Egyébként jelenleg is a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében található, úgyhogy bárki megtekintheti, aki érdeklő iránt, és az a jó hírem, hogy nem csak egy, hanem egyenesen két festményt tudnak megnézni. Az egyiket persze csak virtuálisan fotó segítségével, hiszen a restaurátori kutatás kiderítette, hogy a vászon a jelenleg látható piéta ábrázolás alatt egy szintén vélhetően kora 18. századi festmény található, ami a démont legyőző Szent Mihályt ábrázolja. És ez egy rendkívül izgalmas és nagyon kvalitásos festmény, amit most csak röntgen felvételről ismerünk, de reméljük, hogy további levéltári kutatások során annak a történetét is sikerül kideríteni.
Ez azt jelenti, hogy akkor itt ebbe a déli fogadó épületben, ahol beszélgetünk, ez állandó jellegű ez a kiállítás a kápolnáról?
Igen, szeretnénk minél több embernek bemutatni a kápolna történetét, illetve annak a civil, illetve intézményi kutatását. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy az Dobó István Vármúzeum vezetősége hozzájárult ahhoz, hogy jó sokáig itt maradhasson ez a kiállítás, hogy minél többen megismerjék a történetünket.
Az egri Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna 22 méter szer 11 méteres volt, és a 18. század első harmadában kellett, hogy épüljön. Emelte ki Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum régésze. A feltárás során talált leletekről, eredményekről most őt hallják.
2023-ban kezdtük meg a tervásításokat, és 24-ben folytattuk. 2023-ban először egy kutatóárokkal, mint egy átvágtuk a templomnak, akkor még nem látható alaprajzi szerkezetét igyekeztük meghatározni. Ekkor annyira szerencsésen sikerült kiviteleznünk ezt a feltárást, hogy a hatalmas méretű triászmészkő beomlott kőtömbökből kiszabadítva gyakorlatilag az állófalakat, csak nem 2 méter magaságig álló falai kerültek elő a templomnak. Ekkor meghatároztuk a nyugati főkapunak az elhelyezkedését, részben a nyugati homlokzat feltárására is módunk nyílt, illetve a szentélynek az árodására is. 2024-ben folytattuk az ástársakat, akkor 2 ütemben végeztünk tervástást. Ennek során gyakorlatilag ugye az volt a célunk, hogy a teljes alaprajzi szerkezetét tisztázzuk a templomnak. Ez sikerült is. Annak ellenére, hogy még maradtak további munkák, ugye említettem itt a sajtótájékoztató során, hogy 350 köbméter nyomladékot kellene még kitermelnünk a hajó belső teréből, illetve a hajó külső oldalai mentén, de gyakorlatilag így is sikerült tisztáznunk a templomnak az alaprajzi kiterjedését és szerkezetét, mint egy 22 méter szer 11 méteres dimenziójú templomról van szó, amely igaz, hogy kápolna státusszal bírt, de hát csak nem mezővárosi és falusi plébánia templomokkal vetekedő méreteit sikerült meghatároznunk. Azt kell még tudni a templomról, nagyon érdekes, hogy a nyugati főkapu déli oldalán egy beugró hát fülkeszerű kápolnafülkét határoztunk meg, illetve ennek az északi oldalán egy a kapuajból nyíló bejáraton keresztül megközelíthető volt egy 2 méteres átmérőjű, belső átmérőjű, hát gyakorlatilag köríves alaprajzú helyiség, amelyben sikerült meghatároznunk az egykori csiga lépcsőnek a lenyomatait, illetve az azt befoglaló kis beugró hát gerendafészkeknek a lenyomatát is. Ez alapján ki tudtuk szerkeszteni azt is, hogy milyen magasra vezetett ez a csiga lépcső, illetve az egykori nyugati főkapu felett egykor elhelyezkedő, hát gyakorlatilag ilyen ácsolt huszártorony, harangtoronyként elképzelhető és rekonstruálható felépítménynek a magasságára is tudtunk ezáltal következtetni. A hajónak az északi és a belső oldalán 2-2 egymással szimmetrikus oltárfülkét is találtunk. Ezek ilyen kis, homorú, kosáríves beugrásokkal képzelhetőek el, illetve a hajó északi és belső oldalán szintén 3-3 darab falpillért is találtunk. Azt még tudni kell a nyugati homlokzatról, hogy kívülről ez igen díszes, és egy meglehetősen különös és unikális barokk alaprajzi elrendezést mutat, egy fejlett barokk alaprajzi elrendezést, ahhoz képest, hogy tehetően ez a kápolna, ugye abból kiindulva 1746-ban említik először, abból kiindulva, és 1752-ben pedig már felújításra szorul, ebből kiindulva gyakorlatilag a 18. század első harmadában kellett épüljön valamikor. Hát ugye az alaprajzi kiterjedését tekintve és a fejlett barokk térosztását, illetve architektúráját tekintve, elég valószínű, hogy ez egy püspöki megrendelésére, püspöki megrendelése, vagy pedig püspöki támogatással épülő templom lehetett, tehát nem a remeték építették, akik egyébként itt laktak, illetve a környéken laktak és itt szolgáltak, hanem püspöki megrendelésre is készülhetett. Erre utal egyébként az is, ami itt a kiállításban is bemutatásra került, CA monogrammos hát ligatúrás téglákat is találtunk. Ezek a Capitulum Agriense, azaz egri káptalannak a tégla égetőjéből származtak. 1730-as évektől adatolható ennek a téglavetőnek a, és téglaégető műhelynek a működése, illetve találtunk olyan téglákat is, amelyek AEG ligatúrát mutatnak. Ez gyakorlatilag egy olyan monogram ligatúra, amely Erdődi Gábor Antal egri püspöknek a monogramját, illetve a nevét rejti. Ő ugye 1744-ig, ha jól emlékszem, volt egri püspök, tehát már ekkor is valószínűleg a templom első periódusaként felhasználtak az ő püspöki tégla égetőjéből származó téglákat. Az északi oldalon belül megtaláltuk az egykori szószéknek a helyét is. Ez valószínűleg egy függő szószék lehetett, ugye a falazatban egy fülke mutat arra, hogy ez egy függő szószékként funkcionálhatott, illetve megtaláltuk ugye a szentélyt is. A szentély egy kosáríves záródású, elég különleges kiképzésű 120 cm-es falvastagsággal bíró szentély volt. Ennek a belső oldala bizonyosan vakolt volt, ezt több helyütt is teljes épségben megtaláltuk. 4 cm vastag, mészhabarcsos, meszes, mészemcsés és enyhén kavicsos vakolattal látták el a szentélyt is, de erre utaló nyomok kerültek elő a hajóban is, csak kicsit kevesebb, hogy egykor az egész templomnak a belső tere, illetve belső falfelületei vakoltak lehettek. Ahol falpilléreket találtunk belül, például a diadalik pillérek a szentély és a hajó csatlakozásánál, ott az is megfigyelhető volt, hogy mivel ezek különálló architekturális elemek voltak, ezeket részben téglából falaszták föl egykor. Ezeknek a beomlott maradványait meg is találtuk. Ez ugye arra azért volt szükséges, mert ezek a kis lizénák, falpillérek, ezeknek ugye szabályos hikkal kellett, hogy rendelkezzenek, és ezért ezeket ugye téglából falaszták föl, és csak az alapozásuk készült, az egyébként a templom alapanyagát jelentő triászmészkőből. Ezek a triászmészkövek, amikből a templom épült, ezek tört mészkövek voltak, tehát nem voltak megmunkálva, hanem csak egy egyszerűen a Nagyeget hegynek a felépítő kőzetéből, azt annak kibányászásával nyerték az építőanyagot, és hát nem is habarcsal kötötték ezeket a falakat, hanem érdekes módon agyagba rakták, de eléggé masszív szerkezetű volt így is. Az igaz, hogy 1780-as években, amikor elhagyatásra kerül a templom, ezt onnan tudjuk, hogy 1782-85 között a katonai felmérés már Rudera felirattal, azaz romként jelöli ezt az épületet, illetve onnan is tudjuk, hogy 1780-ban egy kanonika vizitáció, azaz egy egyházlátogatási jegyzőkönyv készült, amely ugye azt bizonyítja, hogy ekkor már a kegytárgyakat, illetve a liturgikus felszerelését a templomnak, például az egyébként szintén a templom részét képező harangot is elszállították. Ekkor az úgynevezett 60-i temetőkápolna, ez ugye Egerben kell elképzelni a 60-i temetőkápolna, ez úgy érek, hogy a egykori Szent János kapun kívül álló temetőkápolnába kerültek átszállításra ezek a liturgikus eszközök, illetve az a oltárkép is, amelyet Nemesné dr. Kis Tímia fedezett föl ennek a sekrestjében, és amely sikerült is ugye restaurálni a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak segítségével, és amely egyébként kettő rétegű festmény.
Mi a céljuk, milyen állapotúra akarják ezt a kápolnát helyrehozni?
Az az elsődleges célunk, hogy első fázisban mindenképpen egy romkonzerválásnak kell megtörténnie. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag elképzelésem szerint egy védő ráfalazással megóvni a felülről érkező ugye környezeti behatásról, elsődlegesen a csapadéktól óvni ezeket a falakat. Ugye szerencsésebb helyzetben vagyunk viszonylag, mert a triászmészkő nagyon jól ellenáll egyébként a csapadéknak is és a fagynak is, tehát nem olyan építőanyagból épült, mint az egri vár, amely sajnálatos módon folyamatosan, rohamosan pusztuló tufából épült, hanem egy igen ellenálló kőzetből, és ráadásul nem is mészhabarcs, amit könnyedén kimos ugye a csapadékvíz, hanem agyagot használtak az építőköveknek az összekötésére, az agyag pedig elég jó víztaszító képességekkel bír, úgyhogy ilyen módon eléggé állékonyak a falai egyébként, tehát ettől függetlenül mindenképpen sor kell, hogy kerüljön egy romkozzáválásra, ahogy említettem, első fázisban. Második fázisban az lenne a célunk, hogy bemutathatóvá is tegyük ezt a romkertet, egy emlékszerű romkertet kialakítani. Természetesen az egyház támogatására is számítanánk ebben esetlegesen. És az lenne a távlati cél, hogy ezeket természetesen lefedni, ezeket a falmaradványokat, illetve magát a templomot. Erre már kértünk is egy műemlékek felújításával foglalkozó építész kollégától, Boros Andrástól előzetes felmérést, illetve terveket, tervek kidolgozását. Ehhez is természetesen anyagi erőforrásokra van szükség. Ugye ennek is, a tervezetésnek is komoly költsége van, statikai terveket kell, szakági terveket kell készíteni, de az lenne a távlati cél mindenképpen, hogy itt egy, hát esetlegesen ugye a turisztikai, ökoturisztikai szempontból is hasznosítható megállóhelye legyen az, a tanösvénynek, amit ugye a Kaptárkő Egyesület alakított ki a Nagyeget hegyén, és hát egyúttal egy olyan pihenőhely, amely szakrális funkcióval is esetlegesen bírhat a közeljövőben.
Az egri Nagyeget hegyi Szentkereszt kápolna feltárásáról hallottak összeállítást. Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.